Kognitív pszichológia a kommunikáció és média elméletben. Cikora Dávid előadása. A felvétel az ELTE BTK-n 2014-ben készült.
A kérdések. Remélem ezúttal minden választ eltaláltam a diasoron is, ha nem, akkor így megoldottam magamnak is a tesztet. Hát ha. Szóval, mi a naív tudatelmélet és mire utalnak az adott kognitív funkció különböző elnevezései? A naív tudatelmélettel mentális, intencionális állapotokat tulajdonítunk magunknak és másoknak. A terminus más elnevezései arra utalnak, hogy az ember magától értetődő módon igyekszik megismerni mások belső működését, olvasni mások gondolatait, és hogyha egyszer már sikerül természetes és észrevétlen mechanizmusok működése. Heider milyen fontos gondolatokat fogalmazott meg a mozgógeometriai ábrák értelmezésével kapcsolatban, ezt ma meg is fogjuk nézni a mozgógeometriai ábrákat. Az, hogy a személypercepció során invariáns oki tényezőket emelünk ki mások viselkedéséből, ami önkéntelen attribúcióhoz vezet. Ugye az attribúció az valamiféle szándéktulajdonítás, hogy mi meg minek tulajdonítjuk az illető cselekedeteit, és ezeket az állandó dolgokat vonjuk el viselkedésből. Kritika a másodlagos vagy magasabb fokú tudatelmélet tesztjével kapcsolatban pedig az, hogy olyan komplex összefüggéseket kell meglátni hozzá, és annyi mindent reprezentálni, hogy ez inkább végrehajtó funkciókat mér, vagy ilyen memória működést, mint mentalizációt. Jelenti, hogy valamilyen általános működést mér, ami nem mentalizációhoz, mint ilyen kognitív modulhoz kapcsolható, hanem általánosan a kognitív működéshez, és a kognitív működés az egy megismerő működés, tehát hogy ilyen szempontból információfeldolgozás is. De hogy ez egy általános dolog, és tehát hogy pont az a kritika, hogy nem, mondjuk nem csak a mentalizációt vagy tudatelméletet mérjük ezekkel a tesztekkel, hanem mondjuk IQ-t tulajdonképpen közvetett módon, ami egy ilyen általános történet. Ma még lesz róla szó. És akkor még miről lesz ma szó? Az előző óra elejéről, a feladatról, amit egyébként senkinek nem sikerült helyesen megoldani, pedig reménykedtem benne, ezért majd megnézzük a tavalyi eredményeket, az egy kicsit jobban kijön az, amit én szerettem volna. Utána fogunk beszélni valamennyit az intelligenciáról, a kognitív diszonancia elméletét, utána pedig a tudásra fogunk áttevezni, hogy az emberi tudás az hogyan áll össze és hogyan működik, milyen reprezentációink vannak és hogyan döntünk. Utána pedig lesz egy kis tudatelmélet, amivel a kapcsolatos volt ez a remek olvasmány mára. És végül pedig valamennyi külön döntés és a reklámpszichológia lesz a vége a mai alkalomnak. Eddig mindig, vagy legtöbbször sikerült ezt tartani, hogy egy olyan... Az első dolog az a gondolkodás a mai alkalommal. Az előző órai feladat, ugye az volt az egyik csoportnak a feladata, hogy azt döntsék el, hogy aki... Ha bemegyünk egy bárba, akkor kinek kell megnézni, hogy mit iszik, vagy kitől kell elkérni a személyét. A másik csoportnak az volt a feladata, hogyha egy kártyánk a túloldalán másra hangzó van, akkor ott páros számnak kell lennie. Ez gyakorlatilag a két feladat, bár nem tűnik elsőre így, de ugyanaz. Van egy ilyen ha-akkor szabály, vannak benne kártyák, azoknak van két oldala. A tapasztalat az, ami nekem most nem jött be így igazolás szintjén, hogy ezt a feladatot, mivel pont úgy működik, mint a való életben, sokkal könnyebb megoldani, mint ezt a feladatot, ami egy sokkal elvontabb dolog. Akkor nézzük meg, hogy mi volt a jó válasz. Ugye, hogyha bemegyek egy bárba, és azt akarom megnézni mondjuk rendőrként, hogy ki bűnözik, akkor ugye az fontos, hogy a 15 éves srác mit iszik. Szóval, hogy van-e bor a kólájában. A másik dolog, aki kólát iszik, az mindegy. Azt ihat bárki, aki 18 alatt van, meg fölött az is. Ha 32 éves valaki, akkor is teljesen mindegy, hogy mit iszik. Alkoholos vagy nem alkoholos italt, mert ő mindenképp 18 fölött van, és nála nem érdekes ez a szabály. Azt kell még megnéznünk, hogy aki vodkát iszik, és gyanúsan a határon billeg, az vajon hány éves. Egyébként ezek ugyanazok a megfelelő dolgok. A mással hangzóra vonatkozik ez a szabály, hogy ott páros számnak kell lennie, a magánhangzónál tök mindegy mi van, páratlan számnál pedig nem. És itt ezek voltak a jó megoldások, itt meg. No, Szóval az eredmények 2013-ból, tavalyról. A tavalyi csoportnál ezt most jobban tudom szemléltetni, hogy itt mi történik. Az alkoholos feladatot azt hárman oldották meg jól, és öten rosszul. A mássalhangzós feladatot pedig senki nem oldotta meg jól. Ez azt jelenti, hogy összesen volt 13 helytelen válasz és 3 helyes. És ugye az a kérdés, hogy akkor most itt van-e különbség feladat nehézsége szempontjából, vagy nincs? Honnan tudjuk, hogy akkor különbség, vagy nem különbség? Most, hogyha a Metro újságot szerkesztjük, akkor rajzolunk egy tortadiagramot, 5-össel meg 3-assal, és akkor ennyivel letudtuk a dolgot, de hogy, vagy ilyen kis oszlopokat egymás mellé, de hogy az elmondja nekünk bármit is. Azért kérem, amikor ezt megcsináltak ilyen jó nagy mintán, hogy egyébként valóban ez könnyebb, és egyébként már ekkora mintán is látszik, tehát hogy ezekből az adatokból is. Ez egy úgynevezett, ez egy kísérlet volt tulajdonképpen, és erre megvan, hogy milyen statisztikai eljárást kell használnunk ahhoz, hogy ezt eldöntjük. A véletlen okozza-e ezt az eltérést, vagy milyen valószínűséggel állíthatjuk, hogy ez tényleg a feladat nehézségnek tudható be. Úgynevezett kinézett próbát kell alkalmazni, csak hogy ezt lássátok, hogy ez hogyan van. Kinézett értéke az 6,25%, ami ekkora elemszám mellett azt jelenti, az alfának a valószínűsége, ugye, ami az első fajú hiba, hogy amit állítok, az valójában nincsen úgy, annak a valószínűsége 0,012, ami azt jelenti, hogy 1,2% esélye van annak, hogy ezeket az eredményeket a véletlen produkálta. Tehát, hogy ez egy viszonylag erős. Ugyanilyesmi feladat volt, hogy melyik kártyát kell megfordítani ahhoz, hogy. És hogy az volt a feltétel, hogy ha a boríték, egy postán feladok egy levelet, ha a boríték nyitva van a feladott levél esetén, akkor olcsóbb feladni. És akkor ott volt, hogy hány dollárba kerül, vagy hány centbe kerül a levélfeladás, és ott volt, hogy nyitva van a boríték, vagy csukva. Fiataloknál nehéz volt a feladat, gyakorlatilag senki nem tudta ezt az adott időn belül megoldani, viszont idősek esetében Amerikában tényleg volt egy ilyen levélfeladási szabály, hogy ha nyitott borítékban adsz föl levelet, akkor olcsóbb, és akik idősek megkapták, pedig az ő kognitív funkciójuk már be voltak rozsdásodva egy kicsit, idősek megkapták a feladatot, sokkal nagyobb számban oldották meg, mert nekik életszerű volt ez a példa. Mi az az intelligencia? A latin interlego, vagyis közéolvasás kifejezésből származik, tehát, hogy a sorok között tud valaki olvasni, tehát így fölfogja valaminek a mögöttes értelmét. A kreativitás az egy olyan dolog, amit könnyű meghatározni, jó definíciót adunk rá, és nagyon nehéz mérni. Az intelligencia ezzel ellentétben egy olyan dolog, amire nagyon nehéz egy olyan definíciót adni, ami alapján jól tudjuk kategorizálni az embereket. Szóval, hogy nagyon nehéz meghatározni, de egyébként jól mérő teszteket lehet rá csinálni. Egyébként ezek a tesztek főleg ilyen végrehajtó funkciókat mérnek. IQ elméletileg kultúra független kéne, hogy legyen, meg nem független, meg szóval, hogy ez egy ilyen általános invariáns dolog. Hogyha egy IQ-teszt mondjuk nagyon rossz eredményeket ad nőkre, és a férfiaknak szignifikánsan mindig magasabb az IQ-ja, akkor általában azért az IQ-teszttel van baj, nem pedig a nők intelligenciájára. Val, tehát ugyanúgy azt gondoljuk, hogy mondjuk egy elszigetelten élő törzsben ugyanolyan arányban fordulnak elő intelligens résztvevők, de nagyon nehéz olyan IQ-tesztet csinálni nyilván, ami mondjuk kultúra független lenne. Eredetileg gyerekekre kidolgozott mérőszem, és azt csinálták, hogy megnézték átlagos gyerekeknek milyen feladatok mennek, meg milyen feladatok nem mennek, és ezután megnézték, hogy az adott gyerek az életkorához képest hogyan teljesít, és akkor a teljesített életkorát elosztották a valóssal. Tehát, hogyha nagyon jól ment neki, és mondjuk kétszer olyan okos volt, mint a kortársai, akkor 200 lett az IQ-ja, mert hogy ugye fele annyi idős volt, és akkor ezt a számot még meg kell szorozni 100-al, és ez az IQ. Tehát 100-as IQ az az átlag. Sok vicc szokott lenni különböző IQ-val kapcsolatos dolgokról, hogy jaj, hát nem tudom én, 2-es az IQ-ja, meg ilyesmi, hát ilyen nem nagyon van. Mert hogy az átlagos IQ Magyarországon az 100, szórása 15 általában, csak hogy ami két szóráson kívül van, szóreset, ami két szóráson kívül van, az a normál tartományon kívül van. tulajdonképpen. Ha valakinek mondjuk 190 valahanyas az IQ-ja, az azt jelenti, hogy kívül esik az IQ teszt mérési tartományán. Tehát, hogy valójában ilyen amerikai filmekben szoktak dobálózni a magas IQ számokkal, gyakorlatilag 2 órás fölött már nagyon speciális tesztek kellenek, szóval 130-as IQ fölött már nagyon speciális tesztek kellenek ahhoz, hogy jól mérjenek. Magyarországon vannak standardizált ilyen menza okos emberek klubok, ahol van külön a felső tartományra specializált IQ, de ők is azt hiszem standardizált teszük ilyen 155-ig mér, megbízhatóan. Kognitív diszonancia redukció. Ez valami olyasmit jelent a kognitív diszonancia önmagában. A kognitív szót talán most már értjük. Diszonancia az valamilyen összenemillő tudattartalmakat jelent ebben az összefüggésben, és hogy a kognitív diszonancia redukciós elmélet, 50-es években volt egy csomó úgynevezett egyensúly elmélet, ami így azt nézte, hogy így a különböző egymásnak ellent mondó gondolatainkat mi hogy próbáljuk összefésülni, és ebből az egyik legsikeresebb az a Festinger féle kognitív diszonancia redukciós elmélet volt, aki azt mondta, hogy miután mondjuk választottunk valamit, vagy elköteleződtünk valami mellett, akkor így igyekszünk magunknak megmagyarázni, hogy de, hogy az úgy jó, és igyekszünk az ennek ellentmondó érvektől eltekinteni. Tehát például, aki dohányzik, azok az emberek nagy számban szeretik figyelmen kívül hagyni mondjuk a dohányzás egészségkárosító hatása mellett szóló érveket. Van arra egy magyar kutatás, nem emlékszem az évszámra, Ceglédi Edit biztos, hogy közreműködött benne, ahol azt nézték, hogy milyen a különböző kövérségi szintű emberek elképzelése arról, hogy ez mennyire veszélyes az egészségre. Ugye az embereket most, hogy a kórosan soványokat vagy az anorexiásokat kihagyjuk ebből a buliból, akkor alapvetően a testtömegindex alapján 3 csoportba szokás beosztani. Ez a testtömegindex, van a normál, van a túlsúlyos és kövér. Ez az obezitás betegség kategóriájába beleesik. És itt pedig azt kellett megítélniük, hogy mennyire veszélyes kövérség. A normál testsúlyúak nagyjából ide rakták a kövérség veszélyességét, túlsúlyosak veszélyesebbnek ítélték meg, és a kifejezetten kövérek pedig nagyon alacsonynak. Tehát, hogy ez kognitív diszonancia redukciónak egy nagyon szép példája, hogy mondjuk, hogyha érintett vagyok egy adott csoportban, akkor alábecsülöm az ezzel járó kockázatokat. És ezek ilyen mindenféle torzításokhoz szoktak vezetni hosszú távon. És most jön Heider-Simmel kísérlet, alapvető szándék tulajdonítással. Játszhattok azzal is, hogy kétféleképpen is ugye lehet nézni egy ilyen filmet. Igen. Szóval, hogy ennek ugye az volt a zsenialitása 44-ben ennek a kísérletnek, hogy azt ismerte föl, hogy gyakorlatilag nekünk van egy ilyen szándéktulajdonító, meg ilyen történetkreáló hajlandóságunk, ami hihetetlenül túl tud működni, tehát hogy nem csak emberek esetén használjuk, amikor ők mondatokban ki is mondják, hogy mit szeretnének csinálni, hanem hogy nyüves kis geometriai ábrák köré is egy egész történelmet tudunk csinálni, például, hogy ment a küzdelem valahol való bejutásért. Nyilvánvalóan a kis pöttyöknek nincsen tudatuk, tehát hogy ezt nem gondoljuk, de hogy mégis úgy észleljük őket, mintha lenne. Ezért van, hogy ugye a kutyáknak az arcberendezése evolúciósan úgy alakult, azok kaptak több kaját, akik ilyen nagyon szívfacsaróan tudtak nézni az asztal mellett. Ők életképesebbek voltak, mint azok a társai, akiknek nem volt ilyen tekintetük, hanem mondjuk kifejezetten a sértődött feleségre emlékeztettek. Ezért most kutyáknak például remekül tudunk különböző mentális állapotokat tulajdonítani, függetlenül attól, hogy van-e nekik éppen olyan, vagy nincs. Erre egyébként volt egy csomó kutatás. Lesz is olyan kutatás, amit még így be fogok hozni így a kurzus vége felé. De mondok egy példát, hogy ez... hol működhet túl például. Nem tudom, hogy a Néma Sikoly című abortusz ellenes filmet láttátok-e. Nekünk levetítették biológiai órán. Mindegy, a Néma Sikoly című abortusz ellenes filmet aztán mi megnéztük affektív pszichológia gyakorlaton is, ahol végigvettük egy nagyjából fél órán keresztül az összes csúsztatást és manipulációs lépést, amivel a film operál. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül valaki, aki ezt mondjuk végig elemzi, ő az abortusz kérdésben döntéspárti, életpárti helyett, de hogy mondjuk magában a filmben vannak olyan manipulációs fogások, amik erősen etikátlanok. Az egyik ilyen például az, hogy amikor a magzatelhajtást végzik, akkor tulajdonképpen ugye a magzat különböző darabjait eltávolítják a méhből, és hogy ilyenkor a szívó cső, ami bekerül, az ott valamilyen munkát végez, és akkor ott az ultrahang felvételen mutatják a magzatot, ahogy ott úszik tulajdonképpen a magzatvízben, és akkor azt mondják, hogy igen, ott lehet látni, hogy menekül a szívócső elől, és tudja, hogy mi vár rá. De hogy ez egy csúsztatás, hogyha ha már sikerült úgy tojást föltörnötök, hogy a tojáshéj a fehérjében úszkált, és megpróbáltátok egy újjal kivenni, hát az is menekül. Szóval, hogy ez önmagában a közeg viszkozításából, meg egyéb fizikai adatokból adódik, és nem pedig azért, mert mondjuk a kis tojáshéj darabka tudja, hogy mi vár rá, őt ki akarod venni a süteményből, vagy az omletből, és hogy hasonlóan van ez mondjuk a magzat esetében is, aki mondjuk, tudom én, 3 hetesen nem nagyon rendelkezik olyan tudattal, hogy meneküljön ott bárhová is, semmilyen önreflexióval sem rendelkezik nyilván, egyébként még egy éves gyerek sem rendelkezik önreflexióval, szóval, hogy ehhez például olyan prefrontális kortex működés kéne, amire egy magzat nyilvánvalóan nem képes. Szóval, hogy valahogy így. Nos, és akkor most tavaly volt egy viszonylag kudarcos kísérletem arra vonatkozólag, hogy közelebbről megnézegessük a gondolkodási hibákat. Ezt lehet, hogy idén nem kísérlem meg még egyszer ilyen csoport feladatban, de hogy vannak különböző gondolkodási hibáink, ilyen heurisztikák, amik tulajdonképpen arra jók, hogy lerövidítsék nekünk a gondolkodási időt vagy utat. Például a gondolkodási hiba, a dihotom gondolkodás, a legelső órán beszéltünk is arról, hogy a legtöbb dolog az egy dimenzió mentén képzelhető el, nem pedig mondjuk kétféle kategória egy-egy részvevőjeként. És például ilyen állítások szoktak ehhez a gondolkodási hibához tartozni, hogy ha nem csináltam meg a dolgomat tökéletesen, az olyan, mintha hozzá se kezdtem volna. Vagy a korai vagy önkényes következtetés, már megint azért ásítozik, mert untatom. Tehát, hogy magamra vonatkoztatok valamit, ami egyáltalán nem biztos, hogy miattam van úgy. Ezeket érdemes otthon megnézni, és azért néhányat megtanulni belőle a vizsgára. Vagy nagyon sok pszichológiai kórképben például előfordul. Egészséges emberek is csinálunk ilyeneket, de hogy például a depresszióra a címkézés kiemelten jellemző, hogy a konkrét viselkedés helyett mondjuk saját magamat bélyegzem meg valahogy, hogy nem azt mondom, hogy nekem ez most nem sikerült, vagy majd legközelebb megpróbálom, vagy ez egy elszigetelt eset, szóval hogy nem tudom ezt önmagában látni, hanem az aktuális saját magam helyett a globális saját magamra reagálok, hogy ügyetlen vagyok, vagy ha másik esetében van ilyen, géza szemét alak. Ugye az alapvető attribúciós hiba, hogyha lérnik szociálpszichológia óráról, az az, amikor a buszvezető azért csukja be előttem az ajtót, nem azért, mert mondjuk időre tovább kell mennie, vagy mert nem vette észre, hogy futok a busz után, hanem mert egy szemétláda. Tehát, hogy mindenki tudjuk, hogy a buszvezetőknek a személyiségére 3 másodperc alatt tudunk következtetni. És itt vannak a vége felé különböző heurisztikák, vagyis ilyen gondolkodási ilyen útlevágások. Például, hogy már miért mennék át a vizsgán, hogyha ebből a tárgyból már úgy is megbuktam. Vagy nem tudom, hogy itt van-e, most nem fogom kikeresni, de van például egy úgynevezett szimulációs heurisztika. Igen, itt volt. Mi lett volna, ha felnagyítása? Hogyha valaki lekési a repülőgépét 2 perccel, az sokkal idegesítőbb, mint hogyha 5 órával. teljesen mindegy, a repülőjegyárát úgy is ki kell dobni, és úgy sem érek oda, ahova szerettem volna, és úgyis egy következő géppel tudok elmenni, de ha 2 perccel késtem le, az sokkal bosszantóbb. Tavalyról is bizonyára rémlik sokaknak, hogy mennyivel bosszantóbb néhány ponttal a küszöb alatt maradni a beugró teszten vizsgaidőszakban, mint igazán negatív eredményt elérni. Van egy kérdés gondolkodási hibákkal kapcsolatban, még vissza fogunk rá szörfözni. Akkor tovább lépdelünk a tudás és szerveződése témakörre. Azt ígértem még a legelső alkalommal, hogy a gondolkodásnál vissza fogunk térni a reprezentáció modalitására, mert itt most már több értelme van, mindenféle memóriatárak modalitása, meg ilyesmi már, ha minden igaz, akkor egyértelmű számunkra, hogy mondjuk van a téri vizuális vázlattörny, meg a fonológiai hurok, és akkor az egyiknek ilyen auditoros, a másiknak meg vizuális modalitása van, meg stb. És ez így hogyan kerül be a hosszú távú emlékezetünkbe. És Pálió 2-es kódolási elmélete, egy ilyen hosszú vita folyt erről a szakirodalomban. Az Eysenck-féle kognitív pszichológia könyv hasábjain nagyon krimiszerűen lehet olvasni róla, hogy ez mennyire fantasztikus volt. Például hogyan mondjátok meg azt, hogy hány ablak van otthon a nappaliban? Most mindenki gondolkodjon el azon, hogy hány ablak van otthon a nappaliban. És kérek egy-egy számot. 3. Másoknál? 5. És hogyan tudtátok ezt megmondani? A kép alapján? Vagy valaki így otthon tudja, hogy nem tudom, nemrég kellett ablakot cseréltetni, és tudja, hogy 5 darab, nem tudom, hányszor hányas üvegtáblát kellett fölbecsültetni, hogy ez mondjuk 3 rétegű üvegből mennyibe fog kerülni. De hogy, és aki, hogyha elképzelted, akkor így képzeletben lehetett megszámolni? Ez arra utal egyébként, hogy a gondolkodásunk az abszolút nem annyira nyelvfüggő, mint amennyire sokszor gondoljuk, és még az ilyen összetettebb kérdésekhez is abszolút használunk vizuális információt, és hogy van egy ilyen képi megjelenítő képesség is az agyunknak, amikor részben olyan sejtek is aktívak, mint amikor látunk valamit. És a mikor születtél, meg a mennyi 6x5 kérdésre pedig általában ilyen verbális válaszok. Igen, küzdelmes, látom ez az óra. Hát most majdnem mondom, hogy tudok empatizálni a problémával, de azt hiszem nem. Akkor állj föl, és nem tudom, old meg a problémát. Néha olyan kicsit veletek, mint az óvodában. Na mindegy. Szóval, és hogy itt inkább az a kérdés manapság a kognitív pszichológiában, nagyon ügyes vagy, hogy valóban, Sherlock, na, szóval a kognitív pszichológiában ma már inkább az a kérdés, hogy vannak-e amodális reprezentációink. Tehát tudunk-e valamit úgy megjeleníteni az elménkben, hogy annak nincsen feltétlenül verbális vagy mondjuk ilyen képi természete. És hogy ez egy nagyon nehéz dolog, marha nehezen lehet vizsgálni, inkább ilyen gondolatkísérletek formájában szokott ez fölmerülni. Most ebben nem fogunk nagyon részletesen belemenni, csak tudjatok róla, hogy például ez a vita most itt tart. Ezt megelőzte egyébként a Kosslyn-Pilisin vita. Pilisin arról híres, hogy Natalie Portman az ő laborjában dolgozik. Nem? Natalie Portman, ő idegtudós egyébként, pszichológia szakot végzett a Harvardon, azt hiszem, vagy a Stanfordon, ez a Harvardon, köszönöm. Na, És a reprezentációk, az egy kérdés, hogy hogyan jönnek létre. Például a bujócskázó egyszarvú történeténél azt láttuk, hogy tudunk olyasmit is reprezentálni, amiről közvetlen szenzoros inputunk biztosan nem volt. A Ilanor Roche-nak van egy úgynevezett prototípus elmélete, ami azt mondja ki, hogy különböző törzsek ilyen színkategorizáció, szóval ilyen bonyolult dolgokkal foglalkozott, az a lényeg, hogy kategorizációval. Most Ragó Anett tartanám még ezt az órát, mint korábban, akkor ő nagyon sokat tudna mesélni erről. Ő egyébként is kicsit más tematika szerint haladt, nála minden évben teljesen más volt a tematika, és egy valamire koncentrált, szóval, hogy mondjuk akkor most tanulhatnátok egy egész fél évet csak a vizuális figyelemről. Ahelyett, hogy itt végig szánkózzunk mindenen ilyen érintőlegesen. Mindegy, a Magyarországon például Ragó Anett foglalkozik ezzel legbehatóbban, hogy hogyan kategorizálunk különböző dolgokat. A prototípus elméletnek valami olyasmi a lényege, hogy egy kategória tagságot különböző dolgok határoznak meg, ami alapján be lehet kerülni abba a kategóriába. Például már volt szó a kognitív nyelvészet viszonylag vérszegény eszköztáráról ebben a kérdésben, de hogy ők például prototípus elméletet némileg elferdítve, de nagyon szeretik, és hogy például azt mondják, hogy a barack az egy sokkal prototípikusabb gyümölcs, mint a dió. Mert hogy a barack az olyan lédús, még mit tudom én, és hogy az jobban hozza a gyümölcs reprezentációnkat, az inkább tekinthető prototípusnak, mint mondjuk a dió, ami ilyen kis száraz, meg ilyen kemény a helye. Támogatja egy korábbi kísérlet, a Posner egyik kísérlete, valóban szokott kategóriánként egy ilyen prototípusunk lenni. Posner és Kili, az még ide tartozik, módosult tudatállapotoknál volt szó a konvergáló hatások elvéről, szóval, hogy a módosult tudatállapotok, hogy mik tartoznak oda, az nem egy ilyen diszkrét kategória éles határokkal, hanem hogy minél inkább megvannak bizonyos dolgok, például hipnózis indukció, vagy alkoholívás, vagy valami, tehát hogy ahogyan így bele lehet ebbe kerülni, és akkor ami ott történik, mondjuk megváltozik az idői percepció, bizonyos élettani mutatók, inkább ilyen különböző vonások mentén képzelhető el, de hogy nincsen egyetlen olyan definitív jegy, amire azt tudom mondani, hogy ha ez megvan, akkor ez módosult tudatállapot, ha nincs meg, akkor pedig nem az. És egyébként is ez egy ilyen sokkal, tehát nem ilyen diszkrét halmazokban gondolkozik, hanem egy minél közelebb megyünk valaminek a közepéhez, az úgynevezett prototípushoz, ami a leginkább reprezentálja számunkra az adott kategóriát, annál inkább XY például madárszerű lesz valami, minél jobban hasonlít a galambra. És minél jobban hasonlít mondjuk a pingvinre vagy a strucra, mint röptelen madárra, annál kevésbé lesz mondjuk madárszerű. Posnernek és Killnek volt egy olyan kísérlete, ahol különböző ábrák mutogattak nekik. Tulajdonképpen az volt a lényege, a középsőt sose látták mindig ezeket a dolgokat, és ezzel a kapcsolatban volt egy feladat, egy kategorizációs döntési feladat. Voltak jó ponthalmazok, amik beletartoztak egy kategóriába, meg voltak, amik nem, és hogy a prototípus az úgy is ki tudott alakulni a vizsgálati személyekben. A háromszögnek a prototípusa úgy is ki tudott alakulni, hogy sosem találkoztak a személyek ezzel az ábrával konkrétan. De mégis minden ilyen eltérő ponthalmaz valahogy ennek a módosított változata volt. Ennek egy kicsit másik változata, egy olyan elmélet, mivel ez egy csomó támadás érte a prototípus elméletet, hogy azért ilyen bizonytalan lábakon áll, hogy mondjuk mennyire lehet olyasmi dolgokat valaminek a középpontjaként fölfogni, amiről nincs semmiféle tapasztalatunk, és a Milta példány elmélet az valami ilyesmit szeretett volna megoldani, hogy azt mondja, hogy mindenképp az ilyen kategóriáknak a súly középpontjában egy létező dolog van, madár középpontjában, legalábbis nekem például, mint városi gyereknek a galamb van, mert hogy ezzel ilyen jó sokat találkozom. És hogy akkor ez valahogyan ez alapján megy. Itt már ugye egy kicsit a tudatosság is belejátszik, hogy azért a galambot így meg tudom nevezni. Tehát, hogy a galamb reprezentációjához hozzáférek, verbálisan is, és azt így tudom tudatosítani, amíg mondjuk itt, hogyha van valami elvon dolog, ami a madár esetén kicsit galamb, kicsit verép, kicsit a kettő között, és sose lát, az valahogy így nem is tudatosítható, hogy micsoda. És végül pedig, ami egy nagyon érdekes dolog, már találkoztatok az elmélet-elmélet-elmélettel, mentális állapotok tulajdonítása. kommunikáció esetén. Ez valami olyasmit mond, hogy különböző kategóriák is úgy alakulnak, ilyen prototípusos túl, mint az elméletek, hogy így tudatosan beleraknak az elméletbe egy olyan hurkot, ahol így a prefrontális kortexünk is bele tud ebbe turkálni, tehát hogy az ilyen magas, humán, megismerő funkcióink is tudják ezt alakítani, és hogyha találkozunk mondjuk nagyon kicsiként, elviszünk minket az állatkertbe, és azt mondják, hogy bizony a pingvin is madár, akkor az szépen így fog alakítani a madár reprezentációnkon, akár ilyen egybemutatás alapján is. Nem feltétlenül kell ilyen minél gyakrabban találkozom valamivel típusú súlyozásokat belerakni ebbe. De ez mondjuk nem feltétlenül zárja ki, hogy az alapját a reprezentációnak a prototípus elmélet adja meg. Olyan szempontból is nagyon fontos az elmélet, amivel például a kognitív nyelvészet nehezen tud mit kezdeni, hogy például mi a helyzet a nagymamával. És az ilyen prototípus elméletből így meg is állna a helyet, de hogy azért az emberi működést, hogy kategorizáljuk a világot, és elég jól meg tudjuk mondani, hogy ki az, hogy nagymama, és ki az, hogy nem. Ez egy viszonylag diszkrét kategória egyébként ezzel ellentétben, és erre a prototípus elmélet nem alkalmazható. Tehát, hogy minden kontyos, kötényes, idős, őszhajú néni, aki süt, főz, az nem lesz nagymama, csak hogyha van neki egy gyereke, akinek szintén van egy gyereke. És ugyanígy visszafele, hogyha valaki mondjuk korán szült, ugyanúgy, ahogy az ő gyereke is korán szült, és mondjuk 43 éves, de már van egy unokája, se nem ősz, se nem tud főzni, hanem mondjuk kosztümben jár egy nemzetközi ügyvédi irodába karriert építeni, ő akkor is nagymama. És hogy ez nagyon fontos, hogy azért az emberi működés ez képes arra, hogy ezeket az anomáliákat valahogy kezelje, és hogyha csak a prototípus elmélet, vagy a mintapéldány elmélet alapján beállított ilyen súlyozásokat engednénk meg ennek az elméletnek, akkor ez valahogy nem lenne így, tehát rosszul írná le a világot körülöttünk. És legutolsóként, ami a proxy típusos elmélet, ami azt mondja, most ilyen nagyon röviden van róla egy jó sok száz oldalas filozófia könyv, ez Jesse J. Prince-nek az elmélete, ilyen nagyon szemtelenül fiatalon jelent meg nagy monográfiája, azt hiszem talán az MIT Press-nél, vagy ilyen presztízesebb kiadónál, az a cím, hogy Proxy Type Theory. Ő a különböző ilyen kategóriákról ír ebben, és az ő találmánya valami olyasmi, egy csomó alulszabott dolog van a reprezentációnkban. Hogy amíg azt mondom neked, hogy asztalt, azt elképzeled valahogy. De a mentális képbe, ahogy elképzeled, hogy asztal, egy csomó információt nem töltesz be, vagy hogyha be is töltöd, most ilyen számítógép metafora ennél maradva, akkor azok meg vannak jelölve, hogy ilyen alulszabott dolgok. Hogy például az asztal anyaga, az nincsen megadva. Tehát, hogyha most azt mondom, hogy gondoljatok egy asztalra, és aztán azt mondom, hogy ez az asztal mondjuk üvegasztal, vagy azt mondom, hogy mondjuk tölgyfaasztal, akkor ti ezt így tudjátok váltogatni, és nem okoz hatalmas megdöbbenést, hogy üvegasztal, pedig én fának képzeltem, és hogy, tehát, hogy vannak olyan dolgok, hogy valami mitől autó, és akkor ott van, hogy mondjuk alapvetően négy kereke van, tehát, hogy vannak ilyen alapvető beállítások, amiket aztán tudunk tologatni. Ez kicsit emlékeztet reprezentációs szempontból arra, amikor mondjuk különböző ilyen kulturális, meg nyelvfüggő beállításait néztük meg a gondolkodásnak, hogy ott is volt az, hogy mondjuk a nyelvünk alapvetően beállítja azt, hogy mire figyelünk egy helyzetben, például a szoros és laza illeszkedésnél. Ugye ott volt egy ilyen kísérlet, hogy ez a babákat még mindegyik érdekli egy bizonyos életkorig, aztán, hogyha mondjuk az angol nyelv ezt nem szabályoz, hogy egy illeszkedés laza vagy szoros, akkor ez így egy idő után már nem tűnik föl, mint fontos különbség, tehát nem emeljük ki alapvetően, és hogy ezt is valahogy így kell elképzelni, hogy vannak ilyen kis csúszkák, amiket így be lehet állítani ilyen érzékenység szempontjából. Azt mondtam, hogy erre még rátérünk ma tudatelméletre, ezt röviden Tomnak szokás hívni, én is mindig így fogok rá hivatkozni. Ez a tudatelméletet, vagy elmeolvasást, vagy ezt a 600 nevű dolgot érti, és úgy valami olyasmit jelent, hogy a másik nézőpontját én mennyire tudom átvenni. Tehát, hogy van nekem egy világreprezentáció, meg ahogy én elrendezem a valóságot, és ebbe, mint egy plusz reprezentáció, meg tudok nyitni egy ilyen buborékot, amiben pedig mindent tudok reprezentálni, amit a másik is. És ugye ez a filozófiában a valamire való irányuló tartalom az intencionalitás, és a pszichológiában inkább valamiről való gondolkodás. Tehát, hogy valahogy az, most főleg az ilyen felnőttekkel való kognitív szöszögést fogjuk megnézni, és itt el is fogjuk ejteni ezt a szálat, és majd a kognitív fejlődésnél rátérünk arra, hogy a Tom kérdésköre az valami olyasmi volt a pszichológia történetében, ahol szinte a kezdetektől fejlődéspszichológiai szemléletben kutatták, és nagyon jót is tett neki. Egy csomó mindent meg tud ezt magyarázni, mondjuk a babák mire képesek, hogyan fejlődik ez ki, ezzel egy csomó mindent meg tudunk az adott funkcióról. Tehát, hogy ugye az a lényege ennek, hogy ez egy ilyen összetett dolog, hogy ő arra gondol, hogy a vele szemben ülő arra gondol, hogy őt látja valahogyan. És ez egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolog, mégis elég atombiztosan szokott működni a több helyzetben. Tehát például, hogyha valaki azt mondja a férjének a piacon, hogy az eladónak címezze ezt az üzenetet, hogy azt hiszed, hogy nem tudom már 10 perce, hogy ez a kofa át akar minket vágni, akkor ez egy tök durva ilyen hatszintű dolog, hogy én azt kérdezem, az eladónak címzem azt, hogy én azt kérdezem tőled, hogy te nem tudod, hogy nekem nincs egy olyan hamis vélekedésem, hogy az eladó azt hiszi, hogy mi azt hiszük, hogy ez a termék nem is annyiba kerül. Tehát, hogy ezek nagyon bonyolult dolgok, hogyha minden alkalommal ezt valahogy így ki kéne kalkulálnunk, akkor ez rettetesen időigényes lenne, és ez egy fontos érve mellett, hogy ez mégis valamiféle ilyen modul jellegű dolog, vagy egy ilyen nagyon érzékeny mechanizmus csinálja a mi fejünkben. A viselkedést azt általában, ugye ezt Heider-Simmel óta tudjuk, hogy valamiféle ilyen belső állapot, vágy, vélekedés, szándék, vagy mentális állapot csapódásaként szoktuk látni, és hogy ennek az a lényege, hogy a vágyat, a vélekedést, meg a szándékot értjük, akkor így abból a mentális állapotot össze tudjuk rakni, illetve hogyha valamelyik hiányzik, akkor is általában rekonstruálni tudjuk, hogy a másik milyen mentális állapot birtokában cselekedett valahogyan. Tehát, hogy ilyen szándéktulajdonítást ezt nagyon ügyesen tudunk csinálni a vágy, szándék és vélekedés hármasából. Illetve ha kettőből megvan, akkor már a harmadikat így ki tudjuk következtetni. Ez azért lesz fontos, mert hogy azt fogjuk majd később látni, hogy babák kicsit máshogy csinálják, tehát hogy más dolgokat használnak föl ilyen intencionalitással álló helyzetekben. Központi következtetés elvének nevezzük. És mint azt tudjátok, van háromféle elmélet erre. Alapvetően van a modularista, ami egy ilyen elkapszulált modulként képzeli ezt el, van a szimulációs, ami kitüntetett szerepet biztosít a saját mentális állapotaink hozzáférés tekintetében, és azt mondja, hogy többiekét ezen keresztül értem meg, és van az elmélet, ami azt mondja, hogy így gyerekkoromtól így izmosítom azt, hogy emberek mit miért csinálnak, ezt a képességemet, hogy erre rálássak, és hogy minden egyes olyan esemény, amikor ilyesmivel találkozom, az módosít is ezen a reprezentációmon, ezen az eszközön is, amit így rá tudok ereszteni helyzetekre, hogy megértsem, hogy apu vagy anyu ezt miért csinálja. Tehát, hogy amikor a néni közeledik felém a villamoson, a botjával van, hogy meg se kell kérdezni, hogy aranyoskám leszáll, hanem így félreállok, a kérdést kikerülendő, mert látom, hogy ő valószínűleg azért tipeg oda, mert ő viszont biztosan. Tehát, hogy önmagában a viselkedésből így az ő szándékát kitalálom, hogy ő leszeretne szállni, van egy olyan vélekedése, hogy ezen az úton fog oda eljutni, általában mondjuk azt is gondolom, van egy olyan vélekedése, hogy én ebben meg fogom őt akadályozni, ezért engem arrébb kell egy kicsit tessékelni a kapaszkodótól, tehát, hogy ilyen egész bonyolult dolgokat is tudunk ezzel a mentalizációval csinálni. A fejlődési vizsgálatról ez az egyetlen kísérlet lesz fejlődési, és ma vesszük ebben a témakörben, ez a Sally Ann teszt. Az a Sally Ann teszt lényege, azt egy gyereknek magyaráznak egy helyzetet, elővesznek két bábút, egy kosarat, meg egy dobozt. Gyakorlatilag ez a négy dolog van, a kosár, a doboz, két bábú és egy üveggolyó. Azt mondják, hogy Sally ebbe a kosárba belerakja az üveggolyóját, majd kimegy. Ő az E betűs a vizsgálatvezető, a C betűs meg a gyerek, és kimegy. És utána van olyan gonosz, és kiveszi a Sally kosarából az üveggolyót, és átrakja a saját dobozába. És az a kérdés, hogy ha Sally visszajön, hol fogja keresni az üveggolyót? Ugye ehhez kell egy hamis vélekedést tulajdonítani Sallynek, reprezentálni azt, hogy Sally fejében itt van az üveggolyó, ahova rakta, az én fejemben viszont, én láttam, hogy a vizsgálatvezető, amikor Ant játszott, átrakta a dobozba, én viszont tudom, hogy itt van. És ez nem egy túl evidens dolog, ez a hamis vélekedés. És a gyerekek három, inkább 4 éves korig azt mondják, hogy ha Sally visszajön, akkor itt fogja keresni a dobozban. Tehát, hogy ők azt gondolják, hogy Sally tudja azt, amit ők. És ez csak később realizálódik, hogy ez nem feltétlenül van így, és az úgynevezett hamis vélekedés. Miért autistáknál szokás ilyeneket vizsgálni, hogy mondjuk a Tomjuk milyen szinten van, hogy ilyen hamis vélekedés, meg fópán teszteket vesznek föl velük, és azt nézik, hogy ebben hogyan tudnak teljesíteni. Viszont aztán láttuk, hogy Chomsky ezt külön választotta a kompetenciát és a performanciát kognitív szinten, Saussure nyomán, és élhetünk a gyanúperrel, hogy van a gyerekeknek egy kompetenciájuk mondjuk ebben, hogy mentális alapotot tulajdonítsanak. Másoknak meg van egy performancia, amikor így rákérdezünk, hogy mit, mégis hol keresi Sally az üveggolyót, az pedig már egy performatív dolog. Kahneman és Tversky vizsgált különböző döntési dolgokat. Azért is hoztam őket, mert hogy ők Nobel-díjat is, közgazdaságtani Nobel-díjat kaptak a kognitív pszichológiai kutatásaikért, ami egy remek példája annak, hogy a kognitív pszichológiai adatokat, azokat minden más féle területen is sokszor fel lehet használni. Azt kérdezték, hogy melyik okoz több halálesetet évente a fejlett országokban, hát ők ugye elsősorban Amerikára gondoltak. Egyébként a közlekedési balesetek vagy a gyomorrák így specifikusan. Hát nézzük meg, ők azt kapták, hogy a közlekedési baleset megszer gyakoribb, mint a gyomorrák, a válaszadók szerint. Valójában 45 ezer baleset okozta halál, és 95 ezer gyomorrák okozta halál van az Egyesült Államokban. Tehát mondjuk egy olyan 8-szorosat tévedtek a kísérleti résztvevők. És megnézték, hogy mi a helyzet az újságokkal, és azt találták, hogy az újságok egy év alatt 137 közlekedési baleset okozta halálról számoltak be, és egyetlen egy darab gyomorrák okozta halálról. Ami mondjuk már itt felveti a média szerepét is ezekben a helyzetekben, hogy miről mennyit tudnak az emberek, hogyan mérnek föl kockázatokat, mit tartanak valószínűnek és nem. Ezért is kapott Kahneman és Tversky Nobel-díjat, igazából már csak Kahneman, mert addigra Tversky meghalt, de hogy ők a legtöbb kutatásukat együtt csinálták egyébként, szóval tulajdonképpen ez egy ilyen életműdíj volt kettőjüknek. Azért is kapták a Nobel-díjat, mert feltérképezték az emberek kockázat érzékelő mechanizmusát, főleg egyébként ilyen döntési heurisztikákon keresztül. Tehát amikor nem pontosan kiszámolok valamit, hanem van valamilyen megérzésem, valamilyen ilyen best practice, amit így magamra szedtem az idők során, hogy igen, rohadt sok közlekedési balesetről olvasok, konkrét gyomorrákról meg nagyon keveset hallok, akkor biztos az abból van több. Liechtenstein és munkatársainak 4 évvel később volt egy olyan vizsgálata, ahol pontosan ilyesmit mérték, hogy megbecsültették az emberekkel azt, hogy miből hány haláleset van évente. Itt van a becsült halálozások száma, itt meg a valódi halálozásoké. Ez egy logaritmikusan osztott skála, csak hogy nem lesz matek a tesztben, vagy évvégén, de azt azért így lehet látni, hogy minden egyes osztás az nem ugyanannyi val több, mint az előző, hanem ugyanannyi szoros, mint az előző. Például a nagyon jó 78-as adatok, azóta még nagyobb ez a hisztéria, de a himlőoltás, himlő elleni védőoltás, az évente 9 halálesetet okoz az USA-ban, mégis úgy tippelték az emberek, hogy valahol ilyen mondjuk ilyen 80-90 környékén retehető a védőoltásokból származó, konkrétan a himlő védőoltásokból származó halálesetek száma. Ez a diagonál jelképezi tulajdonképpen azt, amikor így pont valamit sikerül eltalálni. Tehát, hogy itt a becslés és a valós esetek azok elég pontosak, például a motorbaleseteknél, és ez az illesztett görbe pedig így a becsléseket, és egyébként ez nagyjából reprezentálja is a médiában való előfordulását bizonyos híreknek. Megint tesztelhetitek magatokat, hogy mennyire válaszolnátok úgy, mint mondjuk Amerikában, de hogy az első helyzet az az, hogy azt mondom, hogy adok nektek 300 dollárt, de választani kell két lehetőség közül, ami be fog következni. És biztos, hogy kapsz még további 100 dollárt. Tehát, hogy adok neked 300-at, és biztos, hogy adok még további 100-at, vagy van 50% esélyed arra, hogy további 200 dollárt kap, de 50% esélyed van arra is, hogy marad ez a 300, amit a kezedben nyomtam. A második helyzet az, hogy adok 500 dollárt, és biztos, hogy ebből el fogok venni még 100-at, vagy 50, földobunk egy pénzérmét, és hogy a fej, akkor 200-at veszek el belőle, hogyha írás, akkor viszont megtarthatod mindet. Az érdekes ebben, hogy tulajdonképpen ugyanaz a kettő. Tehát mind a két esetben az A válasz az a biztos 400 dollárt jelenti, csak máshogy van megfogalmazva. A B eset pedig 50-50, vagy 300, vagy 500. És azt találták elég nagy mintán Kahneman és Tversky, hogy ha így teszik fel a kérdést, hogy adok 100-at és kaphatsz még 100-at, akkor az emberek 72%-a biztosra megy. Hogyha úgy teszik föl az kérdést, hogy veszíthetsz valamennyit, és van egy biztos veszteség, akkor az emberek inkább kockáztatnak 64%-ban, szóval ez az aránypár, ez majdnem megfordult. Tulajdonképpen ez egy ilyen pszichológiai mechanizmus, ami miatt nekünk ez így van, hogy az intuíciónknak ez máshogy megy. Sokszor befektetési opcióknál azért nem ilyen egyértelműen levezethető ez a dolog, hanem így el vannak rejtve ilyen buktató költségek. Ezt framing effektnek hívják. Most ezt nem akartam lefordítani, egyébként is kognitív pszichológusok rettenet ilyen szempontból semmit nem fordítunk le, hanem használjuk az angol változatát. Ha valaki nagyon szeretné, akkor keretezési hatásnak lehetne fordítani, de ez szerintem borzalmasan hangzik. Ami még itt a döntéseinket befolyásolni szokta, az a hosszú távú jutalom leszámítolódása. Valami olyasmiről szól ez a dolog, hogy minél közelebb van valami az időben, annál fontosabb nekem az, hogy bekövetkezzen. Tehát, hogy én egy csokit most szívesebben eszek meg, kettő csokit később, hogyha szeretem a csokoládét, és ugyanígy vagyunk a büntetéssel is, amit itt lehet látni, hogy tulajdonképpen, hogyha elég közel vagyok mondjuk itt ahhoz, hogy én mondjuk moziba menjek ma este, vagy tanuljak a két héttel későbbi kognitív pszichológia a kommunikáció és média elméletben vizsgára, akkor ha elég közel vagyok a mozihoz, akkor arra fogok igent mondani, mert annak a jutalmazó értéke ebben az időpillanatban viszonylag nagy. Annak a jutalmazó értéke, hogy én tanuljak a kognitív pszichológia vizsgára, annak meg ebben az időpillanatban viszonylag alacsony. Hogyha viszont most kérdezik meg tőletek, hogy mondjuk január 10-én szeretnétek-e moziba menni, és ti már beosztottátok a vizsgarendeteket, és látjátok, hogy akkor bizony már bőven tanulni kell a vizsgára, akkor jobb valószínűséggel fogtok nemet mondani, mert hogy ez a mozi az jobban tologatható időben, és azt is tudjátok mondani, hogy tudod mit, nézzük meg még két héttel korábban, mondjuk a két ünnep között. Kérdés, hogy racionálisak kell a döntéseink, mérnök ismerőseim szoktak azzal érvelni, hogy ők racionálisan döntenek, de ezt idegtudományi szempontból tudjuk, hogy lehetetlen. Egyébként, de ez nagyon nehéz egyébként nekik elmagyarázni. Nem vagyunk egy valóságzisom. Legtöbbször heurisztikákon keresztül hozunk meg döntést, vagy gondolkodási hibával, vagy érzelem vezéreltem. Viszont nagyon fontos, hogy abban mérnök ismerőseinek mindenképp igazuk van, hogy azért vannak olyan döntések, amikre racionális úton is el lehet jutni. Az már egy másik kérdés, hogy általában nagyon sok, mint tudjuk így a multikauzalitás, cirkularitás, meg mindenféle egyéb dolgokból, hogy azért egy következtetése is nagyon sokféle úton el lehet jutni, meg egy dolgot is nagyon sok minden befolyásol. Ugye Freud szerint lelki jelenségeink többszörösen túl determináltak, szóval, hogy nagyon sok minden hajt minket egy irányba, és hogy gyakorlatilag bármilyen érvelési utat választhatunk, ha mi már úgy is eldöntöttük, hogy hogyan fogunk cselekedni egy helyzetben, ebben egyébként az orbitofrontális kortex és az inzula segít minket, de két órával később még fogunk ilyen izgalmakról értekezni. Irracionális döntéseink sokszor harmadfajú hibán alapulnak. Ugye az első és a másodfajú hibát vagy már megtanultátok, vagy nagyon megfogjátok a vizsgára, hogy ez micsoda. És láttunk egy ilyen alfát, ami egy szép elsőfajú hiba egy bizonyos helyzetben, amikor a feladat nehézségét nézzük. A harmadfajú hiba az, amikor jó következtetésre jutunk rossz útvonalon. Tehát, hogy gyakorlatilag véletlenül van igazunk. Simán előfordulhat az, hogy jutunk egy jó következtetésre egy téves okból, például, hogy de hát persze, hogy így alakult nekem a megérzésem, már előre mondta, Ezt tulajdonképpen így utólag tudjuk az ilyen tanulási összefüggésekből, hogy a jutalom az megerősítő hatással van, és hogyha nekem egy megérzésem az bejön, akkor ez nagyon is meg tudja erősíteni azt, hogy igen, nekem érdemes a megérzéseimre hallgatni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül azért volt úgy önmagában egy-egy esemény, mert hogy én megéreztem előre. Mivel sokan kértetek reklámpszichológiát, ezzel fogjuk eltölteni az óra hátralevő nagy részét, ami tulajdonképpen nem is csak reklámpszichológia, hanem a fogyasztói magatartás általános pszichológiája. Az általános pszichológia az kettő nagy pszichológiai területet, nagyrészt azt tanuljuk most, és kettő nagy területet ölel föl, a kognitív és az affektív pszichológiát. A kognitív az nagyjából világos megismerő funkciók, mindenféle ilyen gondolkodáshoz, reprezentációhoz köthető dolgok. Az affektív pszichológia pedig a motiváció, emóció, mozgás, tehát hogy a viselkedést energizáló komponenseknek a pszichológiája, ami konkrétan már nem tartozik a kognitív pszichológia látómezejébe, következő órán lesz szó. Ez alól az ilyen fogyasztói magatartás az kivételt képez, mert hogy ez inkább egy ilyen gyakorlati terület. Azért is tartom fontosnak kiemelni, hogy az általános pszichológiájáról lesz szó, mert hogy a rengeteg szociálpszichológia szakirodalma van ennek, és mondjuk azt, hogy szerintem ugye 60-70%-a a fogyasztói magatartásnak a szociálpszichológia, de hogy mondjuk ez a kurzus ezt egyáltalán nem fedi le, szóval, hogy aki a járt Csepelihez 2,5 évet, akkor az abból így összetudja szedni, hogyha utána olvas, legalább annyi alapotok van, aki nem járt oda, annak mi ezzel dolga van. Remélem, hogy érthető lesz, hogy miért került pont ide a tananyagban ez a fejezet, még akkor is, hogyha a motivációról például még nem beszéltünk, csak fogunk. Egyébként valóban van a reklámoknak egy sajátos nyelvezete, ez most egy kis mese lesz, de hogy én nagyon régóta, vagy viszonylag régóta nem nézek tévét, van otthon, meg az előfizetést azt így minden hónapban ki is csengetem, de valahogy így nem. Régen azt mindig azt hittem, amíg a szüleimmel éltem, hogy tévét nem nézni, az valamiféle ilyen spirituális sznobizmus, mert hogy mindig ilyen, nem tudom, jóga stúdióban lehetett azt hallani, hogy nekünk nincs is otthon tévénk. És hogy én azt gondoltam, hogy ők mind ufók, aztán én is, amióta elköltöztem a szüleimtől, azóta nem nézek tévét szinte egyáltalán. Azért tartottam ezt csak érdekesnek, mert hogy lehet valóban a reklámokhoz habituálódni, annyira nem hökkentem meg én régen reklámokon. A dologhoz hozzátartozik, hogy egy ideje moziba se jártam, és hosszú idő után elmentem valamelyik multiplexbe, valamilyen ilyen, nem tudom, talán a Galaxis őrzőit megnézni. És ott levetítettek mondjuk 6 darab reklámot a film előtt, és rettenetesen meg voltam lepődve, hogy tényleg mindent cukisággal és szexel adnak el. Biztos vagyok benne, hogy mondjuk az utóbbi nem tudom hány év alatt nagyon sokat nem változtak a reklámok, nem is volt ez a benyomásom, csak hogy volt egyfajta ilyen habituálódott ingerküszöböm korábban, hogy mert nagyon sok tévé, sokat néztem viszonylag tévét, és ez így az idők során így szépen leszállingózott egy bizonyos szintre. Most úgy nagyon meg tudott ezt hökkenteni, hogy valóban van egy ilyen dolog, hogy minimum annyi mellnek kell szerepelni egy reklámban, mint 3 trónok harca részben. És hogy most arról is fogunk beszélni, hogy miért fontos vajon ez, vagy hogy ennek vannak-e más útjai is. Alapvetően azért nem, az új média az azért nem a kettőnek a metszetébe került önmagában, mert hogy van egy csomó része, ami független is ezektől, de hogy ugye valamilyen terméknek a megvásárlása, vagy opciónak a megvásárlására buzító dolog elérhet minket személyesen, tehát hogy ezt akár így a középkori kimegyünk a piacra és megnézzük dologgal is lehet szemléltetni. Én például a mai napig nagyon szeretek piacra járni, és akkor ott körbe lehet járni a kínálatot. Személyesnek nevezhető ez a direct marketing is, meg ez az összes ilyen MLM-es cucc, amikor Sunrider, Forever Living Products, illetve BrokerNet befektetés opciókat egy kávézóban próbálnak ránk tukmálni. Ez is egy személyes csatornája valamilyen termék megvásárlásának. Ennek van egy csomó fontos, pszichológiailag fontos része, főleg szociálpszichológiailag fontos része, tehát erről most nem beszélünk, de hogy szerintem így sejtitek, hogy mire gondolok, hogy ennek van egy ilyen interpersonális meggyőzési komponense. Aztán van a média, ami régen is létezett mondjuk valamilyen, ugye, mint közvetítő eszközön keresztül, cégér és nem tudom társai, de hogy valamiféle reklám már nagyon régóta létezik, és hogy ez a klasszikus dolog, hogy látom az újságban, a tévében, a nem tudom hol, és hogy a kettőnek van egy ilyen közös messze, az új média, ami mondjuk a Facebook és minden más, ami ebbe beleesik. Aminek, hogyha egy céget lájkolok, akkor nem feltétlenül van személyes komponense, de hogyha egy ismerősöm osztja meg, hogy mit vett a bónusz brigádon éppen, akkor annak így van mind a kettő komponense. És hogy ez egy ilyen fontos dolog, mert hogy ez egy ilyen közvetlen csatorna, ami ugye általában jellemző az ilyen új médiás eszközökre, hogy én, mint egy aktív résztvevő alakítom is sokszor azt, hogyha én a legújabb sütőtök ízű láttéről értesülni akarok, akkor lájkolom a Starbucksot, és akkor ők azon nyomban, sőt már 3 nappal előtte szólnak nekem, hogy a West Endnél akciós lesz az első napon a Pumpkin Spice, nem tudom, Frappuccino. Az nem, mert az hideg, de mindegy. Nagyon sok szempontot kell itt is figyelembe venni, általában nem egyszerűsíthető le ez egy dologra, hogy honnan ér valamilyen hatás, kívülről jön felém az, mondjuk egy reklám keretein belül, hogy nekem szükségem van valamire. Bármennyire is szeretjük sokszor ostorozni a fúj-fúj fogyasztói társadalom és reklámok és rettukmáják, azért ez nem ilyen egyszerű, tehát hogy azért, hogyha nekem egyáltalán nincs szükségem egy termékre, olyan nagyon nem fogom megvenni csak azért, mert sokat látom, hogy örömtelen lehet futni ten a lady betéttel a tengerparton, azért nem fogom megvenni, tehát hogy azért ennek igenis vannak nagyon fontos észszerű korlátai, és nem annyira démonikus, mint ez néha föl szokott merülni. És a másik dolog, amikor belső igényem van, tehát mondjuk kapok vidéken egy munkát, ahova le kell járnom, és akkor kiszámolom, hogy ha én most a spórolt pénzemet elköltöm egy autóra, akkor ugyan az autó sokba kerül, de egyébként is szerettem volna egyet, viszont olcsóbb, mint a nem tudom én milyen támogatással együtt még mindig minden nap lebuszozni. És akkor én elkezdek autót nézni, lehetőleg alacsony fogyasztással, és akkor ez nagyon egy belső igény, és akkor valószínűleg a Twingo elvisz bármikor, bárhová szlogán nem fog engem annyira megragadni, mint inkább a műszaki adatok, meg a csomó minden, aminek utána nézek. Fontos az is, hogy milyen előzetes ismeretem és attitűdöm van, mi játszódik le bennem, vagy az identitásomat célozza, hogy nem tudom, akinek iPhone-ja van, az mindenki nagyon menő, és akkor nem tudom, és akkor ugye persze vannak olyan dolgok, hogy meglovagolják ezt a dolgot, tehát hogy ez például egy iPhone hamisítvány, Androiddal. Nekem ez majdnem olyan érzés, mint hogyha igazi iPhone-on lenne, sőt, még talán jobb is, mert hogy sokkal olcsóbban jutottam hozzá, és akkor volt is egy olyan érzésem, amikor megvásároltam ezt a telefont, hogy én itt valami hatalmas zicsert találok, és ezt nem is kellett reklámozni. Tehát, hogy így el tud vinni egy reklám a hátán egy csomó minden mást is. Például az, hogy nekem ilyen telefonom van, ezt nekem nem kellett reklámozni, én ezt kikeressem magamnak, de hogy nyilván, és erről majd lesz szó, az én bevonódásom az magas kellett, hogy legyen ebben az esetben, hogy én például egy ilyet meg akarjak találni. És igen, itt van, hogy milyen viselkedést eredményez egy reklám, például információgyűjtést eredményez, ahol lehet, hogy végül a versenytársaim fognak nyertesen kikerülni egy meccsből, mert hogy az oké, hogy valaki rájött mondjuk 10 év után, hogy hajat kell mosni, és akkor jé, sampont akarok venni, de hogy akkor lehet, hogy fölmegy az internetre, és akkor vesz valamilyen más márkájú sampont. Tehát, hogy ez fontos, hogy a márka itt mondjuk hogyan jelenik meg. Viszonylag ez evidens is, hogyha így elmondjuk, de azért nem árt mondjuk ezeket a szempontokat bevésni. Az, hogy a reklám mennyire hatásos, az függ az észlelt kockázattól is. Kahneman és Tversky esetében már volt szó észlelt kockázatokról, meg hogy itt mennyi minden például framing effekt befolyásolja azt, hogy itt mekkora kockázatot érzékelünk, de hogyha mondjuk azért egy autóvásárlásnál marha nagyot lehet bukni, akkor ott kevesebb szerepe lesz a reklámnak, tehát hogy csak azért, mert látunk egy jó kis Mazda reklámot, nem fogunk venni egy autót hip-hop. Szóval, hogy nagyjából ez így néz ki, hogy a vásárlás észlelt kockázata és a reklám jelentőségi között egy ilyen összefüggés van, hogyha tök mindegy, hogy mit veszek, tehát hogy ilyen tényleg teljesen mindegy, akkor nem nagyon lesz szerepe a reklámnak, inkább mondjuk az árnak, ilyesmi tényezőknek. Ehhez elég egy vélekedés is, tehát anyám például azt gondolja, nem tudom, hogy ez így van-e vagy sem, de hogy Magyarországon a különböző étolajokban mind ugyanaz van, mert mind egy helyről érkezik, csak máshogy csomagolják, dúsítják, nem tudom. Ő például a vásárlás észlelt kockázata az, hogy mondjuk ő mérget eszik, az nála viszonylag alacsony, ő csak az árra megy, bármilyen étolajat vásárol. Mindegy, hogy a Vénusz omega 3-as étolaj a reklámban kevésbé habzik a serpenyőben, mint más olajak. És ugyanígy a nagyon magas kockázatú terméknél is, nagyon kis szerepe van csak a reklámoknak. És egy csomó minden egyéb mechanizmusra is épít egyébként a reklám, az ismerősségi hatás szociálpszichológiából, ha volt örüljetek, az valami olyasmi, hogy minél ismerősebb valami, annál inkább gondolom azt, hogy megbízható, és valóban mondjuk egy brand kiépítésénél ennek viszonylag nagy szerepe van, hogy egy ismeretlen dolgot így kevésbé szívesen vesznek meg az emberek. Ilyenkor szoktak ilyen ingyenes termékminket mintát osztogatni, és a többi, de hogy ez már nagy rész azért marketing, de hogy ennek a pszichológiai háttere az az ismerőségi hatás, illetve hogy annak a hiánya egy új termék esetén, és akkor ezt így meg kell alapozni. Mondjuk egy vágyott identitás céloz, ugye ez a Axe reklámok, hogy ha nem tudom én, az Axe túlfürdővel fürdesz, akkor hihetetlenül népszerű leszel már másnaptól. Tehát, hogy ez valamiféle ilyen vágyott, meg identitás építő dolog, vagy hogyha iPhone-od van, hiába görbül el a zsebedben 5 óra séta után, akkor is kell neked egy új iPhone 6-os, nem tudom, $900. Manipulálnak a reklámok sokszor szuggesziókkal, az emlékezetünkre is hatnak, tehát egy ismerősöm egyszer posztolt ilyet Facebookon, hogy miközben a mocskos farveréből próbált valamilyen foltot kiszedni, és csutakolta egy fehér színű mosószappannal, azt mondogatta magában, hogy megbízom a Venisben. Mert hogy ugye ez a szlogen, hogy bízom meg a Venisben, és felejts el a foltokat. És hogy ezek tényleg ilyen önkéntelenül aktiválódó dolgok. Vele ellentétben én mondjuk nem gondolom azt, hogy ezzel ennyire ki kéne akadni, mint ő tette, de hogy valóban van ennek egy ilyen hatása. Nézzük meg, hogy a fogyasztási hajlandóságnak, főleg a reklámmal összefüggésben, milyen modelljei vannak egész régről. Az egyik első az AIDA modell, ami, ez itt mind angolul lesz, mert hogy a marketingesek imádják az ilyen vezényszavakat, meg mindenre van egy külön kifejezésük, meg mit tudom én, és ilyen szuper betűszavakat szoktak összerakni. Úgy képzeli el a reklám hatását tulajdonképpen pszichológiailag, hogy fölkelti a figyelmet. Ez tulajdonképpen a figyelemnél, ugye beszéltük, hogy többféle figyelem van, az egyik az orientációs reakció, amikor mondjuk kint lelőnek valakit, és akkor mindenki kinéz, mondjuk a hangra, ez valami ilyesmilyen figyelemfelkeltés, és akkor utána pedig már megvan az érdeklődésünk, ebből keletkezik valami vágy, mondjuk egy adott termék után, aztán pedig a legvégső dolog az az akció, vagyis az, hogy én elmegyek a boltba és megveszem. Egy másik, ezt most nem jegyeztem meg, valamilyen D-betűs néven szoktak emlegetni. A nagy modellt, aminek ez a része, arca, ez ugyanúgy azt gondolja, hogy a figyelem a legfontosabb, viszont másodikként a megértés emeli ki. Tehát, hogy ez valamiféle ilyen kognitív aktus, amikor így megismerkedünk valamivel, megértjük, hogy mire jó, miért jó azt az XY görkorcsolyát megvásárolni, miben lesz jobb, mint a többi, és utána ez pedig meggyőz minket, ami pedig vásárlásra ösztönöz. Szóval, hogy ezek a nagyjából korai modellek, ezekkel nagyon sok minden probléma van. Szóval, hogy általában a pszichológiára az igaz, hogyha, és tudom, hogy nem túl elegáns mondjuk a nőklapját szírni, de hogyha valamilyen nőklapja komplexitás sem belül van, az szükségszerűen nem lehet igaz, mert hogy az úgy kevés. De ez valami olyasmi dolog, hogy ez egy affektív modell inkább, ami motivációra épít, ez pedig inkább egy ilyen kognitív modell, ami így a megismerésre épít. Egyik sem jobb, mint a másik, valószínűleg más esetekben lehet őket használni. Van még a Levy-Steiner modell, ami már egy kidolgozottabb modell, ahol azt mondja, hogy az első az a kogníció, az a megismerés. Föl kell kelteni egy reklámmal, vagy egy marketing stratégiával a figyelmet, és utána pedig ismereteket kell átadni, mert hogy ez fog igazán hatni. Ugye ez az, amit mondjuk egy szexualitás aloperáló reklám például simán el tud hagyni. Maximum ismeretet átad, az -30% cukor az előző termékünkhöz képest, és akkor utána pedig jön egy affektív, érzelmek leható komponens, aminél megszeretem ezt a dolgot, és a preferencia pedig azt jelenti, hogy jobban is fog kelleni, mint más hasonló dolgok, és aztán a konatív, az pedig az ilyen, hát tulajdonképpen talán ilyen mozgásként tudnám fordítani ebben a kontextusban, az pedig valamiféle már ilyen viselkedés irányító komponens, ami pedig így a meggyőzés meg az akciót jelenti, ugye az akció szinte mindig a termékvásárlás. Ez már egy továbbfejlesztett modell, és hogy ez jól látszik benne, hogy mondjuk egyes modulokat, hogyha kihagyok, akkor még ilyen működőképes tud lenni akár az egész, vagy különböző hangsúlyeltolódások lesznek. Ebben a témában az egyetlen valódi kognitív kognitív pszichológiai modell, az elaborációs modell lesz itt. Ez tulajdonképpen valami olyasmit, mert sok benne a doboz, tehát hogyha sokan nyílnak sok a doboz, akkor az tökre kognitív pszichológiás. Azt nézi ez a modell, hogy mikor használunk mondjuk ilyen sok megértéssel, sok odafigyeléssel járó döntési utat, mint mondjuk a magas kockázat esetén a reklámoknál láttuk azt a haranggörbe eloszlást, mondjuk a legvégén egy autóvásárlásnál, és mikor használunk valami olyasmi ilyen heurisztikákon alapuló dolgot, amik így lerövidítik a döntéseinket, és tulajdonképpen ezt majd otthon tanulmányozhatjátok. Az a lényeg, hogy ha van meggyőző kommunikáció, és hogy a motivációs szint is megfelelő, és igazából nekem majdnem mindegy. Szóval, hogy előzetesen nekem sok preferenciám nincsen a kérdésben, vagy nem érzem magam otthon, és vannak-e jelen úgynevezett ilyen perifériás jelzőingerek, szóval amik nem azzal érvelnek, hogy valamilyen termék mondjuk a versenytársaihoz képest valóban miért jobb, hanem mert egy nagyon cuki kisgyerek van a plakáton nagy szemekkel, ez mondjuk egy perifériás jelzőinger, akkor az befolyásolni tudja az én attitűdömet, akár egy időre, akár tartósan. De tartós befolyásoláshoz általában az kell, hogy egy mélyebb megismerés is létrejöjjön a kérdésben. Szóval van egy központi út, ami mély információfeldolgozással jár, és fontos a tartalom, magas bevonódottsággal jár, és van egy perifériás út, egy holisztikus gondolkodásmód, ami így az egészlegességet szemléli, és inkább ilyen asszociatív működésen alapul. Van egy 83-as kutatás, Peti és munkatársai követték el. Azt nézték, hogy vagy volt lehetőségük a kísérleti személyeknek milyen megismerni bizonyos kérdéseket, vagy kaptak valami más feladatot, amiért csak alig tudtak odafigyelni erre. Egy kérdésben szakértőket és nem szakértőket szólaltattak meg. Találták, hogy ha valakinek alacsony a bevonódása, mert mondjuk nem motivált, vagy olyan kognitív kapacitási korlátai vannak, például azok a nénik, akiknek fáj a hátuk, jól el lehet adni a kozmodiszket más nénikkel, akiknek szintén fáj a hátuk, mert hogy valószínűleg nem is rendelkeznek olyan beható orvosi ismeretekkel, amik alapján igazán magasan be tudnának vonódni ebbe a kérdésbe. Azt kapták, hogy a nem szakértői forrásnak van egy fő hatása, szóval, hogy ha gyenge érveket, meg szakértői források, gyenge érveket vonultatunk föl, az egy szakértő szájából egész meggyőzően hangzik. Az erős érveknél is van egy olyan hatás, hogy azért a szakértő szájából jobban hangzanak az erős érvek is. De hogyha nagyon oda tudok figyelni, otthon érzem magam a kérdésben, akkor a gyenge érv, ha szakértőtől hangzik el, ha nem szakértőtől, azon nem fogok egyetérteni. Ez az egyetértési mértéke, ez egy korrelációs index. Majd érdemes utána nézni, hogy ez mi a csuda az első olvasmányból. Viszont az erős érvek bárkitől hangzanak el, ugyanannyira meggyőzőek. Tulajdonképpen ennek az a lényege, hogy a perifériás utat ilyenkor használjuk, van egy olyan heurisztikánk, hogyha szakértő mond valamit, azt el kell hinni. Van egy ilyen, már egy komplexebb modell, ez végül is ennek a témának a vége. Két dimenziót néz, az egyik a bevonódottság, hogy nekem mennyire fontos mondjuk információt gyűjteni, a másik pedig a termékek észlelt különbözősége az adott témában. És hogyha magas a bevonódottságom, és sokféle termék van a piacon, akkor gyakorlatilag a Levi-Steiner modell lehet alkalmazni. Tényleg fontos a figyelemfelkeltés, a tudás lesz az első dolog, amit megszerzek. Utána van egy ilyen érzelmi elköteleződés, és végül pedig én meggyőzöttnek érzem magam, és vásárolni fogok. Hogyha én nagyon be vagyok vonultva, de tök ugyanolyan minden, amit a piacon lehet kapni, akkor gyakorlatilag a reklámoknak az a szerepe, hogy miután megvásároltam egy terméket, csökkentse a kognitív diszonanciámat. Tehát, hogy az első dolog, hogy megvásárolok tök ugyanolyan samponok közül valamit, és akkor a végén azt érezzem, hogy oké, ez végül is használ. És egyfajta ilyen önattribúció megy végbe, hogy jó, hogyha én ezt a terméket használom, akkor biztos szeretem is. És akkor én itt motivált vagyok arra, hogy itt valamit döntsek ebben a kérdésben, viszont nincsen olyan nagy választék. És a reklámoknak itt van a legnagyobb tere, amikor valakinek alacsony a bevonódottsága, és akkor mindegy is, hogy a piac az hogy néz ki, annyira nem fogom megszólalni. Az első, az a dolog, az a figyelemfelkeltés, valami info fontos, hogy legyen a termékről, például 30%-kal kevesebb cukrot tartalmaz, és utána meg fogom ezt vásárolni, és akkor végül pedig úgy élvezem is Szóval, hogy utána ilyen szeretetteljes dolog, márkahűség, stb. Az ide kapcsolható. Most jön egy olyan dia, amire nem lesz idő. Egyébként is úgy szántam, hogy ha van idő, akkor beszélünk róla, ha nincs, akkor nem. Nagyon sok minden volt a mai órán, aminél így arról volt szó, hogy majd ezt egyszer folytatjuk. Ezek nagyjából ezek a dolgok, hogy a kognitív fejlődésnél lesz szó még a TOM-ról, a halogatás témakörénél a hosszú távú jutalom beszámítolódásáról, szomatikus márkereknél a racionális döntésekről, meg következő órán a motivációról.
Elhangzott. Kognitív pszichológia a kommunikáció és média elméletben. Cikora Dávid előadása. A felvétel az ELTE BTK-n 2014-ben készült.